sokos, nem baj, megszokom. Láttam én már annyit.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meg kell találni a módját annak, hogy Ukrajna jelentős tranzitország maradjon a Nyugat-Európa számára is szükséges nyersanyag számára, jelentette ki Robert Fico, szlovák miniszterelnök pozsonyi tájékoztatóján. A szlovák és az ukrán kormány hétfőre tervezett együttes ülésének célkitűzéseivel összefüggésben. A szlovák kormányfő a kabinet konszolidációs csomagjának elfogadása után a koalíciós pártok vezetőivel közösen tartott sajtótájékoztatóján azokat a kérdésköröket is ismertette, amelyek a pozsonyi és a kijevi kabinet közös hétfői ülésén várhatóan terítékre kerülnek. Elmondta, a humanitárius tervek megvalósításán kívül beszélni fognak arról is, milyen módon lehet garantálni azt, hogy Ukrajna jelentős tranzitországa maradjon a Nyugat-Európa számára is szükséges nyersanyagoknak, azt, hogy a Szlovákián áthaladó tranzitútvonalak megmaradnak, mivel ez nem csak arról szól, hogy Szlovákia megkapja, amire szükség van. Beszélni kell erről is, hiszen Szlovákia elsősorban tranzitország, mutatott rá Robert Fico. A szlovák kormányfő kijelentette, Szlovákiának is meg kell küzdenie az Európai Bizottságnak arra irányuló hatalmas nyomásával, hogy keletről már ne érkezzen nyugatra semmi. A nemzeti gondolkodású, azon belül a Patrióta pártcsaládhoz tartozó pártok Európa szerte megfigyelhető választási sikerei növelhetik Orbán Viktor mozgásterét az európai politikában, vélekedett a Nézőpont intézet vezetője. Mráz Ágoston Sámuel rámutatott. A korábban nagy támogatottságot élvező pártok, így néppártok, zöldek helyett az emberek azért fordulnak a nemzeti érdekeket védő csoportosulások felé, mert a bevándorlás negatívumai egyre markánsabban jelentkeznek, a kontinens gazdasága gyengélkedik és lemaradóban van az Egyesült Államok és Kína mögött, ezért a fiatalok attól félnek, hogy rosszabbul fognak élni, mint szüleik. Elmondta azt is, hogy Orbán Viktor kormányfő alapításával létrejött a Fidesz Európai Parlament képviselőit is magában foglaló, jelenleg harmadik legnagyobbnak számító európai parlamenti frakció, a Patrióták Európáért képviselőcsoportja, a brüsszeli elit alternatívája. E párt családtagjai értek el legutóbb átütő sikereket a csehországi és az ausztriai választásokon, e sikereket pedig sokan Orbán Viktor nevéhez kötik, fűzte hozzá. A Fidesz-KDNP budapesti frakciója a hajléktalanok számának felmérésére és az ellátásukkal kapcsolatos terv kidolgozására tett javaslatot a fővárosi közgyűlésnek, közölte a Fidesz budapesti elnöke. Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy a főváros egyik leglényegesebb problémája a hajléktalanság. Karácsony Gergely főpolgármester pedig nincs tisztában a hajléktalanok számával sem. A városvezető helyettese ugyanis egy interjúban szólta el magát arról, hogy fogalmuk sincsen hány ember él fedél nélkül a fővárosban. Ha azt sem tudják, hányan vannak, akkor felmerül a kérdés, hogy eddig miként próbáltak segíteni az utcán élő embereknek, vagy hogyan akarják a közterületeket, a padokat, a járműveket tisztán, rendezetten, higiénikusan tartani, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Szerinte az bizonyos, hogy a Karácsony Gergely helyettese által említett 1500 éjszakai férőhelynél több hajléktalan él most Budapesten. A kormány elindította a digitális állampolgárság programot, amellyel többek között már mobiltelefonon is lehetséges személyazonosságot igazolni, közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő a Békés vármegyei Geszten. Vitályos Eszter elmondta, az alkalmazásban minden személyes és gépjármű adatot meg lehet találni egy helyen, illetve néhány gombnyomással foglalható időpont a kormányablakba. Eddig már 176 ezer letöltése van az alkalmazásnak, az év végére szeretnék elérni a 400 ezret, fogalmazott. A kormányszóvivő azt is elárulta, hogy a kihelyezett kormányülésen a kormánytagoknak is lehetősége nyílt arra, a kormányablak munkatársai segítségével, hogy helyben regisztráljanak az alkalmazásba. Sport. Ujjás István a magyar férfi kézilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya lett, a Veszprém Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója. Az akadémia honlapjának beszámolója szerint Gulyás megtartja további feladatköreit is, vagyis ő marad a junior csapat vezetőedzője és az ifjúsági válogatott szövetségi edzője. Végül az időjárásról. Nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elszortan előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél több helyütt megélénkül, az északnyugat Dunántúlon néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket, aki most beszél az első verses kötetének megjelenésének akadályairól, a rendszerváltás utáni érvényesülésről, valamint egy különleges ajándékáról, amely többet jelent számára, mint a Kossuth díj. Emellett pedig a költő felolvas pár verset is az életművéből. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Hogy lehet, hogy ilyen közel volt a tűzhöz?
Közel voltam, azért is, mert amikor 72-be kicsaptak az egyetemről, meg amikor az Elidegenedés című bírálat miatt aláírásokat gyűjtöttünk, akkor nagyon sokan megismertek bennünket, és téma lett. Kárpátalján ez közbeszéd témája lett, ez az eset, ez az ügy, sőt, hát Magyarországra is elkerült az általunk írt beadványnak néhány példánya.
Mondtad néha, hogy hősök lettek a magyarok szemében?
Hát, ha hősök nem is, de ismertek.
Fene gyerekek.
Fene gyerekek, igen, fene gyerekek lettünk, és akkor, mikor a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség létrejött, akkor már nagyon sokan úgy tekintettek érám is, hogy nekem köteles ott lennem, tehát köteles vagyok ott lenni, és vállaljak szerepet a vezetésben. Eleinte csak a nagy választmánynak lettem tagja, aztán később úgy alakult, hogy a Beregszászi járási szervezet irányítását is rám bízták. Természetesen a falumban, Mezőváriban én alakítottam meg az alapszervezetet, és aztán én voltam sokáig a vezetője, de aztán mikor a Beregszászi járási szervezet élére felkértek, hogy kicsit rázzam össze ezt a társaságot, akkor ezekről a kisebb pozíciókból felszabadítottak, és aztán alelnöke is voltam Fodó Sándornak, én voltam az egyik alelnöke, vagy 3-4 éven keresztül. Aztán mikor úgy alakult a helyzet, hogy jöttek a fiatalok, akik azt mondták magukról, hogy mi már profi politikusok vagyunk, a századvég politikai iskolának a hallgatói, hát egyelőre csak egyet említenék, Kovács Miklós, aki később elnök lett, ő volt az, aki a századvégben tanult, akkor hát átengedtük a helyet nekik, hogyha valóban jobban értenek hozzá, akkor csinálják úgy. De hát Magyarországon is a rendszerváltozás úgy indult, hogy eleinte sokan az írók részvételére és aktív közreműködésére számítottak, ugye Csóri is benne volt a képben, aztán Csurka, tudjuk nagyon jól. Tehát nálunk is így volt hasonlóan, de mikor aztán valóban kiderült az, hogy fiatalok is vannak, akik készültek és jobban értenek hozzá, akkor nekik adtuk a lehetőséget, átadtuk, hogy akkor csinálják ők.
Megütötte a fejemet, hogy a Várit említette most legutóbb, ami azt jelenti, hogy akkor az új lakról Váriba került, és igen, még arra is válaszoljon, kérem, hogy a feleségével hol találkozott.
1976-ban, tehát amikor a hadseregből hazajöttem, akkor én Beregszászban kerestem magamnak egy munkát, tehát amit a hadseregben begyakoroltam, ezt a plakátírást, azt folytattam. Egyszerűen nem tudtam volna más munkahelyet találni, de erre a munkára vártak és hívtak is. Tehát egy beregszázi üzemben, egy gépgyárban. Ott foglalkoztam a plakátírással, a lózung készítéssel, és persze közben visszamentem az egyetemre, levelező tagozatra, és mikor azt hallottam, hogy Váriban üresedés történt az iskolában, egy magyar szakos hely megüresedett, akkor én jelentkeztem. De nem is úgy, hanem volt egy távoli rokonom, aki iskola igazgató volt, Fábián nevű, ő ajánlott be a járási tanügyi osztálynál, és azt hiszem, hát volt akkor a szava, hogy el is fogadták, és én megkaptam ezt a magyar szakosi állást, de úgy, hogy mindig csak egy fél évre neveztek ki. Mindaddig úgy ment, amíg a végleges diplomát, amíg meg nem kaptam, és ez 78-ban volt, addig mindig csak jó két éven át így meghosszabbították az állásomat. Na és ott találkoztam a feleségemmel is Mezőváriban. Ő azt hiszem két évvel azelőtt fejezte be a középiskolát, a munkácsi tanítóképzőben szeretett volna tanulni, de nem jött össze, azért mert fel is vették, de volt egy kis swingli a dologban. Abban azon az éven csak általános iskola után szerveztek csoportot, neki pedig érettségije volt. És akkor igazolnia kellett, hogy ezt a két évet hol töltötte. Tehát egy fiktív munkahelyi igazolást vitt, ez kiderült, és ezért azt tanácsolták neki, hogy hagyja ott, mert kicsapják. Na, hát neki is volt egy ilyen ügye. Aztán 1976. szeptemberében, tehát én 76. januárjában mentem oda, és szeptemberben, amikor elkezdődött a tanév, akkor egyszer csak ő is megjelent az iskolába. Úttörő vezetőnek helyezték oda.
Szegény.
Tehát megjelent, nagyon csinos volt, fiatal volt, egy vörös sejem nyakkendő volt a nyakába kötve, és akkor találkoztam vele először, láttam korábban, de soha nem kerültem még a közelébe, és azon a napon beszédbe legyettünk, és már el sem váltunk többet. Két hét múlva jegyet váltottunk, egy gyűrűt. Eljegyeztük egymást pontosabban, és 76. novemberben már megvolt az esküvőnk, összeházasodtunk.
A Váriba is kezdték el az életüket.
Igen, igen, ott éltünk. Hát kezdetben a szülei házában, aztán az apósom meg az apám segítségével megvettünk egy régi romos házat, Portát a falu központjában, amelyet aztán lassan-lassan megpróbáltunk lakhatóvá tenni, és ott éltünk egész sokáig. Hát most is az a házunk, megvan most is, hát oda járok haza, havonta, két havonta, amikor lehet, és hát ott neveltünk fel három gyereket, három gyerekből kettő otthon van, egy itt van velünk, és 10 szép unokánk van. Ezek közül 4 már felnőtt, felnőtt korú.
Ehhez szívből gratulálok. A verses kötetei, az első verses kötete mikor jelent meg?
Nagyon érdekes. A rendszerváltás után, 1991-ben, 1991-ben kerek 40 éves voltam. Korábbi években is volt már arról szó, hogy a kiadónak beadom az anyagot, a versanyagomat. Nem volt túl sok versem, de egy kötetre való mindenképpen volt. Viszont hát háromszor dobták vissza. Nem a versek minőségével volt a baj, hanem a ideológiai mondani valójával. Tehát azzal, hogy ilyenek vannak a kiadóigazgatói levélbe írva, hogy szó sincs benne a népek barátságáról, a pártosságról, stb. A szovjet élet nagyszerűségéről, hanem sokkal pesszimista, negatív hangulatú, kicsengésű vers, a busongó írás, és ezt ők nem tudják vállalni. Hogy alkalomattán keresse fel a szerkesztőségünket újabb versanyaggal, és hogyha az elvárásoknak megfelel, akkor szívesen kiadjuk. De 91 őszén szeptemberében úgy jelent meg, hogy már a magvetőnél, kiadónál is ott volt, és ezt már szégyelték volna, hogy Magyarországon jelenjen meg először az anyagom, a versanyagom, mint náluk. Úgyhogy gyorsan kiadták egy, hát ettől kisebb brosúrában, brosúraszerű kiadványban, és mikor a szerkesztőnek szóvá tettem, hogy hát nem így kellene tördelni, hát a versek ne érjenek egy begyoldalon, három verset is elhelyezett. Ott, hogy ó, első köteteseknél ezt így szoktuk, mondta az akkori kiadó igazgatója. Első köteteseknél így szoktuk. Na de hát nekem akkor már nevem volt, díjakat kaptam. 1983-ban, 83-ban kilencek díját megkaptam. A kilencek költőcsoportnak a díját, és
fiatal korábban pont ők voltak a példaképei.
Igen, ők voltak a példaképeim, és ez nekem nagyon nagy biztatást, nagyon nagy támogatást jelentett. Tehát az önbizalmamnak egy jó részét ez adta vissza.
Akkor ön a budapesti irodalmi élettel is szoros kapcsolatot ápolt?
Ekkor már igen. Tehát a 80-as, 90-es években már igen.
Szabad volt a határátlépés?
Hát 88-ban, 89-ben szabadult fel igazán, amikor a kis határforgalom is működni kezdett, élni kezdett. A Szovjetunió és Magyarország között létrejött egy ilyen egyesség, hogy a határok átjárhatók legyenek. És akkor már a Magyar Írószövetségnek is tagjai voltunk, 90-ben vagy 91-ben, azt hiszem, 90-ben már biztosan. És irodalmi rendezvényekre jártunk, de 88-ban is jártunk már irodalmi rendezvényekre. Kecskemétre hívtak meg például, ott ismerkedtem meg Buda Ferenccel, ami hát nagy élmény volt akkor, mert nagyon szerettem a költészetét. Hát most már nagyon idős Feri bátyánk, de tarts az Isten sokáig jó egészségben, amíg lehetséges. Tehát viszonylag élénk kapcsolatot alakítottunk ki a magyarországi folyóiratokkal, folyóirat szerkesztőségekkel, magával az Írószövetséggel, és viszonylag hamar ismertek lettünk, nem csak én magam, hanem több társam is a magyarországi irodalmi életben. Néhány verset kellene olvasni.
Igen.
Azzal indítottuk a beszélgetést, hogy a nagyszüleimről beszéltem. A nagyapám emlékét dolgozza fel ez a vers. Mert azt elmondanám, hogy amikor katonának készültem és elbúcsúztam a szülőktől, meg a nagyszülőktől, akkor az öreg átbicegett hozzánk, átjött a görbevottal, a szomszédban laktak, és mikor megöreltük egymást, akkor rájött az okogás, és azt mondta, drága fiam, sose látlak többet, már nagyon idős volt, 85 körül volt, és hát ez be is igazolódott, mire hazajöttem. Eltemették, de ráadásul meg sem írták, hogy ne aggódjak, nehogy gondot okozzon nekem. Mikor Ungvárra mentem tanulni, akkor meg úgy engedett el, hogy aztán valami húcsúj cserétbe bele ne gabajodj ott. Hát az idegenhajkú fehér népek ölelésétől féltett. Mikor a gyerek elbitangol, nagyapja sokáig néz utána, jeleket ír a görbebottal maga elé a földporába. Az ábrák rendre elbeszélik, hogy a fiút hiába várja. Ferde záporok felszegezték egy üres útszéli keresztvára. Csak bajsza rezdül, csak térde rogyan, mihelyt mögötte összesúgnak. Maga sem érti, mi okból tette, hogy tengerit szórt a fias tyúknak. Kopott kalapja szemére billen, hogy is érhette ekkora szégyen. De látni véli azt a keresztet a pipafüst kékellő ködében. Kézbe veszi az öreg vekkert, beállítja reggeli hatra, s a temető fölött a lombok megrezzennek egy pillanatra. Másnap kezében görbebottal, mert hívja a harang új kenyérre. Végig kopog egy üzenetet a megváltó Isten nevére. Vásártéri legenda. Mikor Krisztus urunk ugocsába tévedt, 7-szer járt a körbe tiszaúj lakot, mert elkerülte Pétert, s mire rálelt, tél lett. A diós koronáin az istentelen fagynak törzset hasgató szárnya csattogott. A vásártéren várt rá egy szobakonyhás házban, a szalmán feküdt Péter, és szólt a rádió. Csak kutyák vorítását ontotta az éter, mert január volt, s már 56-ot írtak. Jézus lába alatt kint megroppant a hó. És amint a naptárt péntekre lapozta, s ugyanaz a szél, vagy tán a posta hozta a kökénytövésből hajlított koronát, megbénult a torok, de a lélek üvölti, vivát százezerszer a lázadó perényi, s az ige, hogy ugocsa non koronát. Az árvizek, ugye az ezeret fordulón jöttek egyre másra, született egy ilyen vers is, hogy az utolsó előtti napon a föld ismét nagy víztükör, egy szárazulata sincsen. Föléje hajlik komoran, bámulja művét az Isten. Szemében vérző csillag ül, és gond a homloka mögött. Híres szivárvány mosolya a naprendszerből elszökött. Az idő szapora lábai már visszafelé haladnak. Örökre elszürkül a hold, visszaadja fényét a napnak. Számlál az Úr, a tengeren lebeg 1 milliárd halott. Akik a vízzel megbékéltek, azoknak kopoltyút adott. És még egyet, világtalan csillag Kis Ferencnek. Ő a kárpátaljai származású irodalomtörténész volt, aki hát annak idején a mi mozgalmunkat, a mi fejlődésünket publikációk szervezésével is igyekezett mindenképpen segíteni. Péter Falván született. Világtalan csillag Kis Ferencnek. Mint akit kuvik hangja hív, mint akit bolygófény vezet, a gyötrelmek akna mezején beszélni tanulva lépeget, aki már régóta nem gyerek, csak annak láttatja magát, mert hogy egy léghúzat leverte delelőjéről csillagát. Az a csillag világtalan, bujdokol maga is, nem ragyog. Ti mutassatok jó utat, szerelmes nőnemű angyalok, mert Szeged alatt a bárka vár, s lódulna már is fölfelé a megháborodott Tiszán. Csak hogy a víz az Istené. És megfordulnak a habok, röpítik által Szolnokon, örvény se tépid, nem akad el Záhonyon túl a Zátonyon. Oly ismerős és dús a táj, kecsegeraj ezüstje szárnyal, s leszáll a vacsora idő piruló szalonna illatával. Péter Falván most zenganyár, szomjadra forrását vizet, eltitkol minden ölelést, hallgat a szerelem sziget, s ha ingeden rúsfolt virít, hidd el, hogy arra sincs szavunk. Lépj ki a partra, Kis Ferenc, Ugocsában itthon vagyunk.
Örült ennek a versnek?
Igen, de akkor már nagyon beteg volt, nagyon örült neki, boldog volt. Lator László pedig, aki szintén nagyon szerette ezt a verset, úgy hivatkozott rá, hogy én is nagyon szeretném otthon érezni magamat Ugocsában ismét. Tehát egy kötetét is úgy dedikálta, hogy Lator László, aki szeretné magát otthon érezni Ugocsában. Hát én azt hiszem, hogy egyelőre ez most elég.
5 évvel ezelőtt, amikor Miskolcon találkoztunk, akkor József Attila díjasként mutatta be a konferenci, viszont 4 évvel ezelőtt megkapta a Kossuth díjat is. Hogyan értékelte, mennyire lepte meg ez a díj?
Nem lennék őszinte, azt mondanám, hogy nem számítottam rá, mert tudtam, hogy fel voltam terjesztve, az Írószövetség terjesztett fel. Na most, és akkor a 2. éven megkaptam a felterjesztést követően, de 2017-ben, ezt megelőzően a babérkoszorút is megkaptam, a Magyarország babérkoszorúját, és valaki akkor félig tréfáson azt mondta, hogy ez meg a Kossuth díj előszobája már. De emlegették sokan, hogy erre most már számít csak nyugodtan, és valóban 70 évemet betöltöttem március 16-án, a 70. életévemet, és február 16-án tudtam meg, akkor hívtak fel a bizottságból. Felhívtak és gratuláltak február 16-án, akkor döntött el a bizottság. De persze, hát ez még nem volt nyilvános. Hát nagyon örültem, és a családom is nagyon örült. A 70. születésnapomra a családom, a családtagjaim, a feleségem, a lányaim, a fiam összeállítottak egy olyan könyvet, amely csak 1 példányban jelent meg, de nyomdailag 1 példányban elő is állították. Először is ők maguk írtak bele, a családtagjaim, már az unokáim is, meg a legközelebbi barátaim, akiket el tudtak érni, irodalomtörténészek, költőtársak, kárpátaljaiak és anyaországiak, sőt szlovákiai kollégát is találtak, aki szívesen írt a kötetbe, és hát telerakták fényképekkel, és ezt a címet adták neki, hogy Emlékek könyve. És ezt olyan alaposan becsomagolták, hogy mikor születésnapom méltatására összejött a család itt Nyíregyházán, akkor boncolnunk kellett legalább 5-6 percig, míg végül a kezembe került a kis könyv, emlékek könyve, és hát a saját fényképemet látom a fedelén. És hát szerették volna sokan, akik írtak bele, hogy kaphattak volna belőle egy példány, de hát egyetlen példányban jelent meg, ezt így igazították. Úgyhogy ennek talán jobban örültem, mint magának a Kossuth díjnak, azért, mert gyerekeim, a fiam, aki haragban van a tollal, ő írt egy olyan őszinte kis vallomást bele, hogy megkönnyeztetett, aztán a feleségem szavai, a gyerekeim, amit írtak, unokáim. Nagyon-nagyon jó leső érzés volt ezt a könyvet megkapni.
Sok írótársa nyomdokaiba lépve, például Kovács Vilmost említve, hogy ő 77-ben elhunyt, de azt hiszem, hogy a Mennyországból ő nagyon örült ennek a kitüntetésnek.
Én is így gondolom, hogyha követni tudja azt, hogy ami történik, bár a búcsú versében, amelyet halála előtt nem sokkal írt, azt mondja, így fejezi be, hogy Uram, marad itt még néhány bolond, s ha most felemelsz, mindőjük nevét fületbe mondom. Homlokuk jeles, nyakukban kolomb. Vigyázzunk rájuk, ott a porondon, többes számban mondja ő és az Úr. Vigyázzunk rájuk ott a porondon. És hogyha erre a versorára gondolok, akkor biztos, hogy követi azt, ami történik velünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, amelyben folytattuk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan az országos ultrája kurzillós találkozó ünnepi szentmiséjét közvetítjük, melyet dr. Ternyák Csaba, egri érsek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, dekolúres. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt ezen az országos útján, ami nekünk egri egyházmegyéseknek azért olyan különös, mert 30 évvel ezelőtt, 1994-ben tartottuk az első kúzilókat. Úgyhogy nekünk kettős ünnep ez a mai ünnep. És itt a Szent Mise elején nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Ternyák Csaba érsek urat, aki a mi egyházmegyénkben mindig nagy lelkű támogattunk, és ezt a mai eseményt is támogatta, az ebédet ők állják, úgyhogy ezúton is szeretnénk megköszönni érsek úrnak a sok-sok évi támogatást. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Székely János szombathelyi püspök urat, aki a magyarországi kúziló lelkiségi mozgalomnak a lelkipásztori felelőse, hogy eljött közénk és együtt ünnepelnek. Ugyanígy szeretettel köszöntöm a kedves atyákat, akik más egyházmegyékből, de akik innen az egri egyházmegyéből is eljöttek, és itt együtt ünnepelhetünk. Ennek a mai napnak a jelmondata az, ami érsek úr január 1-én meghirdetett a körlevelében, Venite Adrimus Dominum, ami a bazilikának a homlokzatán áll, hiszen nekünk egri egyházmegyéseknek 5 évig ilyen részben tudtuk a bazilikát használni, és ezért a európai kúziló is Budapestre került, bár vágyunk volt, hogy itt legyen, de a felújítás az már előbb elkezdődött, illetve hát nyilván ilyen értelemben el kell ezt engednünk. Itt ebben a Szent Misében azért jöttünk, hogy hálát adjunk az Úristennek a megtapasztalt szeretetéért. Ugyanakkor szeretnénk erőt kérni a küldetéshez, hogy az apostoli munkánkat tudjuk folytatni, és valódi gyümölcsöket tudjunk teremni. És hálát adunk, illetve erőt kérünk azokért az áldozatokért, amely a kúzilósok lelkületében ott van. Arzéniu mondta, amikor itt volt Magyarországon, hogy a Eduardo Boninnak a kis csoportjába tartozott, hogy a kúziló lelkiségi mozgalom a kúzilósoknak az áldozatából él. Köszönöm azokat az áldozatokat, amelyet Krisztusért hoztok, amikor időt, pénzt áldoztok és örömmel hirdetitek Krisztus örömhírét. Tehát kérjük az Urat, hogy adja nekünk az ő szent lelkét, ugyanúgy, ahogyan Szűz Mária méhében, a Szentlélek erejében megfogant a második isteni személy, a Fiú Isten. Ugyanaz a Szentlélek legyen a mi erősítünk, pártfogunk, hogy mi is Krisztust tudjuk hordozni, és Krisztust tudjuk megszülni ebben a világban. Isten hozott mindnyájatokat, és akkor én át is adom a szót az érsek úrnak, illetve kezdődik a Szent Mise.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a
testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Békesség a jó akaratod ember.
könyörögjünk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Máriát, aki kitűnt az alázatosak és a szegények között, az üdvözítő anyjának választottad. Hadd kérünk, hogy az ő példáját követve, őszinte hittel szolgáljunk neked, és beléd helyezzük üdvösségünk minden reményét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen. Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj és újjong Sion leánya, mert íme eljövök majd, és nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztályrészét a Szent Földön, és újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással a szeretetben megáldott minket. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásból tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk éjjel Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Excellenciás és főtisztelendő püspök úr, főtisztelendő paptestvérek, kedves kurziós testvéreim! De colores! Örömmel fogadtam el Gulyás Zsolt plébános atyának, egyházmegyénk felelősének felkérését, hogy a mai országos kurziós találkozó alkalmával közösen adjunk hálát a mozgalom 30 évéért az Egri főegyházmegyében. Nagy öröm számomra, hogy velünk ünnepel a magyarországi kurzió lelkivezetője, Székely János püspökatya. Köszönöm nektek, mindannyiotoknak, hogy egy héttel bazilikánk megáldása után ilyen rangos országos találkozónak adhatunk helyet. Tudom, hogy sokan vannak közöttünk olyanok, akik nagy áldozatot vállaltak azért, hogy távoli vidékekről is ellátogassanak ma Egerbe, hogy eleget tegyenek a tetőtől talpig megújult bazilika homlokzatán olvasható meghívásnak, amely a mai találkozó mottója is, ahogy már hallottuk: Venite adoremus Dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Kedves kurziósok, ma tehát elsősorban azért jöttetek ide, hogy együtt imádjuk őt. Nem azért, mert kötelező, mert elvárás, mert úgy illik, hanem mert öröm, mert feltöltődés, mert megújulás. Megtapasztaljuk, hogy az ő népe lehetünk, az ő testvérei, családja, mondhatnánk háza népe. Ahogyan a Szentmise harmadik kánonjában imádkozzuk, népet gyűjtesz magad köré szüntelen. Ma, akik itt vagyunk a bazilikában, mi az ő népe vagyunk. Minden székesegyház más. Minden püspöki székhelynek megvan a maga sajátossága, minden egyházmegyének megvannak a sajátos lelkiségi vonásai. A kurziós találkozó egri helyszíne kettős hűségre hív minket. Hűség a hazához, és hűség katolikus egyházunkhoz. A hűség sokkal több megszokásnál, hagyománynál. Nem lehetünk csak úgy véletlenül vagy megszokásból hűségesek. Amikor ezer okunk van arra, hogy meggyőződésből, tudatosan, szabad választással döntsünk újra és újra, minden nap Jézus Krisztus és az ő egyháza mellett. Az egri érsekség palota együttesének a líceumhoz legközelebbi sarkánál olvasható egy régi felirat, amely a 19. század egyik neves magyar politikusát idézi: itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot. Ahogy ez a város a hazaszeretetről, úgy az egri bazilika a pápa iránti hűségről híres. Itt a pápa iránti szeretetet és hűséget nem annyira hirdetni, mint inkább tanulni lehet. Elég feltekinteni és egy kicsit elmélkedni azon a freskón, amelyik az orgona előtti dongaboltozaton látható, majd kifele mindenki hátul van a templomban, hátul mindenki egy picit elmélkedhet róla. Azon a freskón két bazilika, két templom látható egymással szemben, a Szent Péter bazilika és az egri bazilika. És az egri bazilikából két oldalt, két körmenet indul el a római Szent Péter bazilika felé. Az egyiknek az élén Szent István király halad, és mögötte a történelmi nagyságok. Takács István festette, fantasztikus, csodálatos festő volt, hiszen felismerhetők a régi festményekről történelmünk jeles alakjai. Sorban mind ott vannak, és a sor végén még felfedezhető Pirker János pátriárka érsek is, ennek a bazilikának az építője. Ez látható ebben a karéban. A másik oldalon látható, hogy népviseletbe öltözött emberek zarándokolnak mind Rómába. Ugye mind a két zarándoklat Rómába vezet, és ennek, ahogy ott Szent István, ezen az oldalon pedig az akkori érsek vezeti a körmenetet, a zarándoklatot. Capik érsekről van szó. És Rómába tartanak mindannyian. És a képnek a felirata: Uram, kihez mennénk? Nálad vannak az örök élet igéi. És ennek a képnek a különlegessége az, hogy ez 1950-ben készült. 1950-ben. Amikor a magyar egyház vagy a magyar szerzetesség kérdése az csupán vagon kérdés volt. Amikor bezárták a katolikus iskolákat, amikor megszorították a püspököket, börtönben volt már Mindszenty bíboros, és ez a kép miről tanúskodik? A magyar katolikus egyház pápa iránti, Róma iránti hűségéről, hogy mi a Szent Péter bazilikába zarándokolunk, mert számunkra az egyház feje Péter, és Péter mai utóda, a mai Péter, a mindenkori Péter. Az volt az az időszak, amikor meg akarták osztani az egyházat, amikor papi békemozgalmat hoztak létre, azért, hogy elválasszák, leválasszák a Szentatyától. Azért, hogy aztán, ha a nemzeti egyház jön létre, akkor lehet manipulálni és befogni politikai célokra a katolikus egyházat. Nos, ez a festmény, ez a freskó ékes bizonyítéka annak a hűségnek, hogy itt, Egerben a pápa iránti hűséget tanulni lehet. És azóta is fontos nekünk a pápa minden megnyilatkozása, aki éppen ezekben a napokban egy szinódust vezet az egyház megújulásáért. Mert egy pápa lehet szimpatikus, szívünknek kedves. Lehet olykor akár még kritika tárgya is. Egy dolog azonban biztos. A hit dolgában számunkra ő Krisztus földi helytartója, az egyház egységének záloga. Ezért imádkozunk mindig lelkesen, amikor a pápai himnusz felcsendül a jeles nagy összejöveteleinknek a végén. Ferenc pápa október 2-án a szinódus megnyitásán elhangzott szavai számunkra is iránymutatást adnak. Engedjék meg, hogy egy kicsit hosszabban idézzem most őt, a minap elhangzott szavait.